A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagybodó Szilárd és Nagybodó Tibor.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a megújult medicina hallgatóit. Jó estét kívánunk a mikrofonnál a műsor szerkesztői, Nagybodó Tibor.
És Nagybodó Szilárd.
A tartalomból. Az egészségünk a legféltettebb kincsünk, vagy legalábbis az kellene, hogy legyen. Mai rohanó világunkban azonban egyre nagyobb teret hódít magának a fejetlen rohanás, a sikerért, a pénzért is. Nem azt mondjuk, hogy erre nincs szükség, de néha megállt kell mondani, pihenni kell, és oda kell figyelni magunkra, ha ez egyáltalán sikerül elvégre. A betegségeket sokkal jobb megelőzni, mint kezelni, arról nem is beszélve, hogy amikor nem vagyunk egészségesek, a mindennapi kisebb teendők is óriási terhet tudnak jelenteni.
És hát oda kell figyelni, és amennyiben lehet, meg kell előzni a bajt. Mi, a műsor szerkesztői, ugyan gyógyítani nem tudunk, és nem is bocsátkoznánk a rádiófrekvenciákon keresztül történő orvoslásba, viszont segíteni szeretnénk. Hétről hétre újabb szakemberekkel fogunk beszélgetni az adott területen megjelenő betegségekről, a gyógyítás és a megelőzés módszereiről. Témánk új köpenyben a medicina. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre és hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon.
És a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk élőben dr. Puskás Attila érgyógyász főorvos, és a telefonvonal másik végén dr. Vas Levente urológus főorvos, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, akiknek köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy válaszolni fognak a megújult medicina kérdéseire.
Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel üdvözlök mindenkit.
Jó estét, én is köszönöm.
Üdvözöljük. Az első kérdés Vas Leventé államtitkár úr, melyek ma az igazán jellemző betegségek Romániában, és ezek miért alakulnak ki, és hogyan lehet küzdeni ellenük?
Hát ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, igazi műsorkezdő kérdés, mert a betegségek ugyanazok, és sajnos egyre súlyosbodó daganatos megbetegedésekkel állunk szembe, előfordulás daganatos megbetegedéseknek az előfordulásával, és az Európai Unióval ellentétben állunk még mindig vezetőbb halálok, az érbetegségek, a szív-érrendszeri megbetegedések, magas vérnyomás okozta megbetegedések, okozta elhalálozás, és ezeknek a betegségeknek a kezelése úgymond nálunk még mindig prioritás. Érdekes, hogy az Európai Unióban 2030-ra azt jósolják, hogy ezeket a megbetegedéseket, ahogy az előbb is mondtam, az onkológiai daganatos megbetegedéseknek a száma és az elhalálozás szempontjából is ezeknek a betegségeknek a jelentősége meg fog növekedni. A többi egyéb betegség pedig a stresszel kapcsolatos autóbalesetek számának a növekedésével kapcsolatos elhalálozások, azok eddig is jellemzőek voltak, az elkövetkezendőkben is kell majd erre figyelni.
Hogyan lehet küzdeni ellenük? Várjuk Puskás úr kérdéseit is.
Kiegészíteném a Vas Leventének a hozzászólását azzal, hogy a szívérrendszeri betegségek és daganatos betegségek bizonyos szemszögből rokonok, mert mindenképpen életmódhoz is köthetőek, a szerint, hogy hogyan élünk, és erről bizonyosan még szó lesz a továbbiakban. Tehát valóban az úgynevezett metabolikus, tehát anyagcsere bántalmak és az ebből származó komplikációk, szívérrendszeri betegségek, ezek mindenképpen a modern ember, idézőjelbe tett modern embernek az életmódja és az ehhez kapcsolódó úgynevezett káros viselkedési módozatok következményei, táplálkozás, mozgásszegény, életvitel, illetve a stresszfaktor, amiről már hallottunk. Ezek együttesen aztán oda vezetnek, ugye, hogy továbbra is valóban a nyugati társadalmak, és hát nem csak Kelet-Európa, hanem Nyugat-Európa és az Egyesült Államokban is még mindig vezető halálok, a szívérrendszeri bántalmak és azoknak a ugye, komplikációi. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy ezeket megelőzni kellene, tehát akkor valóban akkor lenne egészségügy az, amit művelünk, hogyha először is a prevenció lenne az első rendű feladatunk, és utána aztán a betegség kezelése. Tehát a megelőzés az rendkívül fontos.
Mennyire tudatos az ország lakossága az egészségét illetően? Inkább megelőzni, vagy utólag gyógyítani? Melyik a jobb stratégia, és miért? Vas Leventét kérdezném.
Igazából a egészségügyi minisztériumi szempontból és orvoslás szempontjából is egyszerre kell jelen legyen az egészségügyi ellátórendszerbe és a magatartásunkba ezeknek az ön által is elsorolt egészségügyi szempontoknak az összes eleme. Tehát kell már gyerekkorból, a gyerekeinknél figyeljünk arra, hogy a megfelelő mozgás, étkezés, a só kerülése, és itt sorolhatnánk egy csomó egyéb más alvás például a megfelelő óraszáma, az meglegyen, és hogy készüljenek föl arra, hogy melyik magatartás az, amelyik majd később öregkorukba, felnőtt korukba megengedi számukra, hogy egészséges felnőttek váljanak és maradjanak. Ugyanakkor pedig ugye szükség van már fiatal nők esetében méhnyakrák, mellrák esetében szűrővizsgálatok indítására, ami majd 50 éves korban prostatarák szűrés, vastagbélrák szűrés, és sorolhatnánk itt az összes ilyen típusú megbetegedést, ilyen típusú vizsgálatokkal egészül ki. És természetesen a klasszikus egészségügyi ellátásnak a fejlesztése is feladatunk kell legyen. Egy olyan országban, ahol kevés a pénz, igazából sokszor elégtelenre vizsgálik egy-egy ilyen doméniumban az egészségügyi ellátórendszer, nem tud teljes maximumot biztosító ellátást nyújtani az állampolgárok részére, hiányos a tájékoztatás, hiányos az egészségügyi kommunikáció. Azonban nekünk az a feladatunk, hogy mindenbe lassan, fokozatosan, erőforrások biztosításával, a kollégák segítségével az emberek számára lehetőséget adjunk, lehetőséget biztosítsunk, és sokszor ismerve a hibákat, problémákat, azokról kénytelen, kelletlen hallgatva, mert mindent nem tudunk saját magunkkal szembe úgymond elégtelenre minősíteni, de látva ezeket a problémákat, nap mint nap azért kell dolgozzunk, hogy változtassunk, valamit egy picivel jobbá tegyünk az emberek számára.
Főorvos úr, mivel tudná még kiegészíteni az eddig elhangzottakat?
Tehát nyilván, hogy itt az egyén szerepe is nagyon fontos, és a közügy is nagyon fontos, tehát hogy hogyan döntenek a politikusok, illetve az egészségpolitikusok, de magának az egyének is óriási a felelőssége, tehát a kulcsszó szerintem itt a tudatosság, az egészségtudatos élet, és hát ebből nem vallást kell csinálni, hanem az ember tulajdonképpen azért kell úgy éljen, hogy önmagába fektesse be a legtöbb hosszú távú energiáit, hogy ami az ő része, azt tegye meg. Természetesen jöhetnek olyan betegségek az ember élete folyamán, amiről igazából ő nem tehet, de igazi statisztikák szerint a krónikus betegségek körülbelül 60-70%-a életmód hoz kötött. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki tudatosan él, akkor nagyon-nagyon jó eséllyel meg tud előzni komoly krónikus degeneratív betegségeket, visszatérve még egyszer a szívérrendszer és daganatos bántalmakra. Tehát az a tény, hogy például ugye rendszeresen testmozgást végzünk, az a 150 perc, amit ajánlanak hetente, vagy hogy úgy táplálkozunk, hogy kevés zsiradékot, inkább sok zöldséget, növényt, vagy hogy nem dohányzunk, vagy hogy megfelelően pihenjünk. Tehát ezek mind már közhelyszerű tanácsok, de nagyon-nagyon fontosak, és az egyénnek a tudatos hozzáállása rendkívül lényeges.
Mennyire lehet manapság tudatosan élni a rohanó fogyasztói társadalomban? Ugye azt tapasztaljuk, ahogy a felvezetőben is elhangzott, hogy mindenki rohan a pénz és a siker után, de nehéz, vagy szinte lehetetlen most már megállt parancsolni, holott kelleme. lehetséges megtalálni az időt a sportolásra, a megfelelő táplálkozásra és a kielégítő mennyiségű alvásra? Vas Leventét kérdezném elsősorban.
Hát én azt is mondanám, hogy nem a pénzért szaladnak az emberek, hanem a túlélésért sajnos a mai világban. És ez egy rendkívül fontos kérdés. Tehát egy és fél, akár két munkanormát fölvállalva kell elvégezik a feladataikat, és ez bizony sokszor a hétvégékre is rányomja a bélyegét, és így a megfelelő mennyiségű pihenés, aktív pihenés, tehát nem alvásra gondolok kizárólag, amit a doktor úr is, Puskás doktor úr elmondott, igazából ennek a hiánya az, ami megengedni az emberek számára, hogy rendezzék az életmódjukat. És nagyon fontos, hogy a gyógyszerek és a román egészségügyi rendszer is olyan mértékben fejlődött, az új innovációs technológiák, többek között ugye, amit a doktor úr is végez Marosvásárhelyen, is országszintű rendelőt visz, országos hírű rendelőt visz, sok beteget én is még Brailából és Galacból küldök nekük, akik felhívnak, hogy sikerül-e valahogy valamilyen formában hozzá bejutni, de igazából zárójel bezárva azt látjuk, hogy nincs elég idő arra figyelni, hogy nem csak az élet évek száma fontos, mert ezt az előbb elmondott technológiákkal, gyógyszerekkel lehet, hogy el lehet érni oda, hogy megéri az ember a 80 évet, a 90 évet. Az is fontos azonban, hogy hány év van az életéből, ebből a 80-90 évből, amit egészségben tölt el. És itt van a jelentősége a megelőzésnek, a helyes életmódnak, a helyes étkezésnek, hogy mennyi az a 80-ból, amíg nem fáj annyira a lábunk, hogy akadályozó van a mozgásunk. Mennyi az év, amikor aktívan tudunk esetleg nyugdíjas éveinknek is örvendeni, besegíteni a gyerekeinknek, ugye az életkor kitolásával akár az unokáknak a gyerekeit is sokszor megismerhetjük, láthatjuk, hogy cseperednek fel. Ezek olyan értékek, amelyeket, hogyha latba vetünk azzal, hogy egy picit kellene jobban odafigyeljünk az életmódunkra, és egészségben töltetnénk ebből 80-90 évből legalább 90%-os tartása, mi a lakosság fele ilyen irányú kommunikációt, ilyen irányú információt juttat el.
Puskás Attila?
Hát az az igazság, hogyha az ember a lét minimumért él, vagy hogy azért küzd, hogy egyáltalán meg tudja teremteni magának a lét minimumot, akkor és sajnos, hogy ugye az aktuális társadalmakban ez egy komoly probléma, akkor igazából nem jut sem ideje, sem energiája, sem kedve arra, hogy az egészségével foglalkozzon, és azzal foglalkozzon, hogy hogyan fog ő 10-20-30 év múlva élni, milyen minőségben fog élni. Tehát egyértelműen azért összefüggés van az életszínvonal és az egészség tudatosság között, mert azt látjuk, hogy a fejlettebb társadalmakban ez a tudatosság mindenképpen magasabb szinten áll, habár, hogyha a keleti országokat nézzük, a távol-keleti országokat, akkor a kínai társadalomban például az a jó családorvos, akinek kevesebb a betege, mármint hogy az ő nyilvántartásában levő személyek közül kevesebb beteg van, és több az egészséges. Tehát nyilván, hogy látásmód és koncepció kérdése is, de az életszínvonalért való küzdelem, a túlélésért való küzdelem, ahogy ezt Vas doktor is említette, az mindenképpen hátráltatja azt a tudatossági mechanizmust, ami hozzásegíti az embereket arra, vagy ahhoz, hogy utána olvassanak, dokumentálódjanak, kérdezzék meg orvosaikat arról, hogy tulajdonképpen mit is érdemes tenniük, mi az a befektetés, önmagukba való befektetés hosszú távon, ami őnekik egy egészségesebb és minőségibb életet tud biztosítani, és aktív életet biztosítani, mint ahogy ezt hallottuk. Sajnos ugye a hétköznapi ellátásban erre igazából nincsen sem pénzalap, hogy például a biztosítóház azt fizesse, hogy valakinek tanácsadást fizeti természetesen, de nem olyan mértékben, mint egy műszeres beavatkozást. Tehát mivel a medicína technicizálódott és főleg betegségcentrikus, ezért sokkal kisebb hangsúly fektetődik a megelőzésre, a counseling vagy tanácsadás, ugye ez az idegen kifejezés, az étrendi tanácsadás, az életmódbeli tanácsadás, ezért ezek a műsorok rendkívül hasznosak, mert azért mégis olyan dolgokról lehet majd beszélgetni szakemberekkel az illető szakterületen, amelyek bizony felhívják a figyelmet a hétköznapi laikus emberek számára is, és mégis első kézből szakember által közvetítve, hogy hogyan kellene az a területet érintő betegséget megelőzni elsősorban, és a kezelés az már nyilvánvalóan főleg az orvosok feladata. De a megelőzés az egy közös feladat, és minden embernek a saját felelőssége, hogy a saját életét megfelelően rendezze.
Következő percekben Vas Leventét kérdezzük, hogy mit tehetnek az emberek annak érdekében, hogy megőrizzék az egészségüket, illetve hogy megelőzzék a bajt?
Az első az, hogy meg kell nézni, hogy a családban milyen megbetegedések voltak. Nagybátyának, nagynénének, édesanyjának, nagyszüleinek, szüleinek. Utána meg kell nézni és családorvossal konzultálni, hogy milyen kockázatai vannak az egyénnek a már meglévő megbetegedéseivel, különböző szubklinikai állapotban, tehát még nem megbetegedésnek nyilvánítható jelei vannak egy-egy megbetegedésnek, és nem hanyagolni magunkat. Tehát, hogyha van valahol valamilyen probléma, amit észlelünk, akkor nem legyinteni egyet, és az életfutó életmódunkkal menni tovább, ma úgyis majd helyre jön, hanem figyelni, azt esetleg konzultálni, úgy, ahogy az előbb doktor úr is mondta, konzultálni szakemberekkel, hogy nem-e valamilyen egyéb, egy bőrgyógyászati probléma, nem-e valami egyéb problémának a felszínes megjelenése, nem egy szív problémának, nem egy daganatos megbetegedésnek az első jele az, hogy a bőrön megjelenik valami. Ugye ezek rendkívül fontos kérdések. A másik, amit én saját magam szempontjából is tudom, én is egy olyan ember vagyok, aki eléggé sok munkát vállalok magamra, és azt látom, hogy az étrendi szokások rendkívül fontosak. Az étrendi szokásoknál a cukornak a kerülése, ennek az alattomos gyilkosnak a kerülése. Tudni, hogy mi az, mikor kell nekem plusz energiát bevinnem, éppen fizikai munkát végeztem, és mikor kell az esetleges lájtos variánst választani, tejterméktől elkezdve egészen a sajtig, vagy éppen a kenyérfogyasztásba minél több rostot tartalmazó, úgymond a szervezetemet, a hasamat becsapó ételt választani, amivel nem lesz olyan magas a bevitt kalória mennyiség. A daganatos megbetegedésekben, ugye az előbb is elhangzott ez, a cukorfogyasztása, az étrendi szokások, azok óriási mértékben nyomnak alatba a daganatos megbetegedéseknek, a rák megjelenésének a mérlegében. Nem beszélek arról, ugye, hogy a cigaretta 25-szörösre növeli a rendszeres cigarettázás a tüdőráknak a megjelenési gyakoriságát. És ugye ott van az egyéb drog, alkohol fogyasztás, most nem tudom én telefonon is, és igazából a Marosvásárhelyi Borodnak például egyik szervezőjeként, én azt mondom, hogy nem kell magyar emberként, nem kell bort fogyasztani. Amikor illő alkalom van, akkor megfelelő finom bort, meg lehet inni egy pohárral, lehet kocintani, az ember a hangulatát feldobhatja, de ezt nem kell minden nap tenni, nem kell minden héten tenni, és nem kell olyan mennyiségbe tenni, hogy az az egészségre még nagyobb kockázatot, még nagyobb mértékű megbetegedési arányt eredményezzen. Folytathatnánk ezt a sort, ennek megvan a szakterülete. Amit fontosnak tartok és kihangsúlyozom, és azért is tartom én is jónak az ilyen típusú műsorokat, és bárcsak több lenne belőle minden rádióadón belül, akár több műsorban, hogy ez ugyanolyan, mint az edzés. Az igazi sikeres sportolóknak vannak edzői. Az igazi sikeres sportolókat valaki biztatja, kijavítja, motiváljon. Így van ez az életmóddal is. Kell találjunk olyan közösséget, társaságot, ahol számunkra a baráti kör fenntartja ezt az igényt, keressük ezeknek az embereknek a társaságát, példaként közeledjünk hozzájuk, és kérdezzünk tőlük nekünk, hogy sikerült, hát ha nekünk is jön egy jó recept. Kérdezni kell, és úgymond idézőjelben még egyszer edzőt kell alkalmazni akkor is, amikor az orvostól kérdezünk, legyen az diabetológus, legyen az élelmezéssel foglalkozó kollega, vagy éppen egy megbetegedésnél tanácsot adó érgyógyász, vagy urológus, vagy éppen bármelyik más szakember. Rendkívül fontos ez a kérdés, és nincs honnan tudja az egyszerű ember, még a legjobb egészségügyi neveléssel is, amit egy egészségügyi minisztérium vagy egy oktatásügyi minisztérium tudna biztosítani számunkra, nincs honnan tudja, hogy minden megbetegedésre, ami ő ráleselkedik, hogyan lehetne mindent megelőzni pontosan részleteiben. Tanácsra, segítségre, fenntartóra van szüksége.
Puskás főorvos úr, várjuk az ön válaszát is.
Azt mindenképpen tudni kell, hogy a krónikus betegségek, tehát még egyszer visszatérek, szívérrendszer és a daganatos betegségek genetikai örökletes háttere nem több, mint 3-5%. Maximum mondjuk 10%, azért ez megdöbbentő adat, mert egy picit talán túl sokat tettünk rá az elmúlt 2-3-4 évtizedben a genetika terhére, és ugye hajlamunk van arra, hogy ráfogjuk azt, hogy hát igen, ezt így örököltük, és túlsúlyosak vagyunk, mert ilyen volt a nagytata is, meg ilyen volt a nagymama is, de lehet, hogy szokásokat tanulunk el, lehet, hogy életmódbeli szokásokat tanulunk el, és tulajdonképpen nem is genetikai problémáról van szó, természetesen vannak genetikai adottságok, hajlamok. A genetikát valahogy úgy kell elképzelni, hogy egy óriási könyvtárt, amelyben a könyveket valaki ki kell vegye a polcról, le kell emelje, és föl kell nyissa, és el kell olvassa azt a betűt. Tehát a génkészletünk az egy potenciális lehetőség, de a gén aktiválódása az mindenképpen a környezet és az életmód fogja bekapcsolni az illető génkészletet a legtöbb esetben. Tehát ezért annyira fontos az, hogy hogyan élünk, még akkor is, hogyha a családban ilyen vagy olyan betegség volt, akkor az természetesen felhívja a figyelmet arra, hogy odafigyeljünk, de nem fátumként kell azt elfogadni, hogy nekünk is ez a betegségünk lesz bizonyosan, mert hát ezt így örököltük. Nem. Döntő az, hogy hogyan élünk, és akkor ugye az életmód, és ma már erre disziplína fejlődött ki, amit úgy hívnak, hogy életmód medicina, és ennek természetesen az alappillérei a táplálkozás, erről szó esett, a rendszeres fizikai aktivitás, a stress management, tehát a megfelelő stresszkezelés rendkívül fontos, hogy az ember hogy éli meg a hétköznapjait, mert a stressznek is nagyon-nagyon fontos hatásai vannak a betegségre, és természetesen a mérgek kerülése, szó esett az alkoholról, hát ha szokások szempontjából nézzük, természetesen el lehet fogyasztani kis mennyiségű mértékkel alkoholt, de ha orvosi szemszögből nézzük, akkor egyre több adat szól amellett, hogy egyáltalán nem szükséges alkoholt fogyasztanunk, és még a pici mennyiség is árthat, tehát gyakorlatilag az alkohol egy nem kívánatos szer, kémiai szer, a dohányzásról meg nem is beszélve. Természetesen felhozható, hogy tele van az étrendünk, meg a táplálkozásunk, tele van toxinokkal, rovarírtókkal, stb. Ezek mind lényeges dolgok, de ami tőlünk telhető, azt nyilván meg kell tegyük, meg kell válogassuk a forrásokat, hogy honnan tudunk. Szerencsére azért környékünkön még létezik olyan forrás, ahonnan megfelelő minőségű ételt tudunk piacról vásárolni például. Tehát a tudatosság, az egészségtudatossághoz ez is hozzátartozik. Tehát még egyszer, ugye a táplálkozás, fizikai aktivitás, a mérgek kerülése és a stress management, ez a négy, és az ötödik a megfelelő pihenés. Ez az életmód medicinának, ezek az alappillérei, mindegyik egy külön fejezet, és mindegyikről nagyon részletesen lehet beszélni, és igen, vannak eltérések, és vannak véleménykülönbségek szakemberek között is, tehát ugye a laikus ember elveszhet az információk tömkelegében, főleg, hogyha internetről, meg szociális szociál médiáról tájékozódik, akkor mindenféle információt fölszedhet, és igazából nem tudja, hogy minek higgyen. Egyik azt mondja, hogy ugye a szalonna zsír az mennyire fontos, mert kell az egészségnek, a másik azt mondja, hogy nem jó, stb. Stb. De vannak olyan alapelvek, amelyek azért vitathatatlanok tudományos szempontból, hogy minél több rostot kell fogyasztani, ugye, ahogy ezt Vas doktor is elmondta, a rost az csak a növényekben, zöldségekben van. A rostnak a szerepe az nem csak az, hogy becsapja az a bélrendszert, természetesen ilyen szempontból is nagyon fontos a szerepe, mert a jól lakottság érzést adja, de ugyanakkor a rostoknak rendkívül fontos szerepe van az ember bélflórájában, és akkor így bele tudnak menni a részletekbe, hogy mennyire fontos a táplálkozás minősége, vagy a rendszeres testmozgás, hogy legalább heti 150 perc számítsuk ki, ugye az hány óra lehet, heti 150 percet, 3 óra környéke az a heti mozgás, amit megkövetel, és amely tudományosan bizonyított, hogy legalább 10 évvel hosszabbíthatja meg egy ember életét. Gondoljunk csak bele, hogyha az ember megfelelően tudatosan él, akkor legalább 10 évet adhat önmagának, minőségi éveket.
Van még egy fontos dolog, amiről a műsor folyamán egészen eddig nem volt szó, ez pedig az orvosok esküje, a Hippokráteszi eskü. Egyrészt miről szól ez, és mennyire van jelentősége a mai világban, a fogyasztói társadalomban? Államtitkár úr?
Igazából mindannyian, amikor az egyetemre jelentkeztünk, akkor és az első évben, második évben már láttuk, hogy körülbelül milyen szakmánk lesz. Elviekben azt vállaltuk, és véleményem szerint az nem változik a hatod év végére, se nem változik az élet során se, függetlenül, hogy hova visz, milyen szakterületre a sors, hogy azért kell dolgozzunk, hogy a betegeinknek jól legyen, és a legjobb tudásunk szerint biztosítsuk számukra a gyógyulásnak a lehetőségeit, és nem megyek bele a részletekbe, hogy ennek milyen válfajai lehetnek. Szerintem ez minden kollégába olyan mélyen bele van résődve, hogy ez alapértelmezett. Erre azonban különböző okok, szubjektív és objektív okok miatt jó, illetve rossz magatartás is hozzákapcsolódhat, és én büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 10 évben ez a társadalmunkra jellemző bizalmatlanság miatti egészségügyi személyzet iránti, mondjam azt, elégedetlenség, ez valamilyen mértékben azért csökkent. És a COVID-19 se tudta teljesen szétverni ezt a folyamatot, és azt látom, hogy nagyon sok orvos és nagyon sok orvos-beteg kapcsolat igazából egy normálisabb irányba mozdul el, mint akkor, amikor én a 2000-es évek elején beálltam ebbe a szakmába napi 8-12 órával dolgozni. Van esély arra, hogy az egészségügyi rendszerbe mondjuk ki hálópénz nélkül lehessen majd az elkövetkezendő 15-20-30 évbe ellátást kapni, és ez számomra és a mi generációnk számára azért fontos, mert mi lehetünk akár 40-es éveit taposó emberek, 50-es éveik elején lévő emberek, akik hálópénz nélkül leszünk majd ellátva 60-70 éves korunkba, és bizony elég nagy számba vagyunk, mert mi vagyunk az úgynevezett dekrecelek, akik nagyon nagy számba születtek. És higgyék el, tovább nem húzom ezt a szót, mert egészen általános kérdés volt, Szilárd, hogy megdöbbentő, amikor orvos professzorok bejönnek a rendelőbe, és azt mondják, hogy Levente, nem gondoltam volna, hogy ennyire rossz a rendszerünk. Akkor, amikor én voltam az orvosi oldalon, és nem láttam, hogy hány és hány percet kell egy beteg várjon a váróterembe, hogy mennyire rossz, hogy nincsen programálás, hogy mennyire kiszolgáltatottak a betegek. Egy olyan rendszert kell felépítsünk, amelyben mi orvosok, hogyha majd nyugdíjasok leszünk, akkor ne kelljen ilyen rendszerrel találkozunk, ne kelljen ilyen elégedetlenséggel találkozunk, amikor már elfelejtik a nevünket, az arcunkat, és egyszerű betegként kezelnek, akkor minőségi ellátást kapjunk, és velünk együtt a többi beteg is minőségi ellátást kapjon.
Puskás főorvos úr?
A Hippokráteszi eskü az szerintem örökérvényű, egy etikai kódex tulajdonképpen egy olyan színvonalat jelent etikailag az orvosok számára, egy olyan üzenetet hordoz, amelynek a fő mondani valója az az, hogy úgy kezeljük a betegeinket, mintha testvéreink lennének, vagy mintha szüleink lennének, vagy mintha gyermekeink lennének. És hogy ugye az esküben az is van, hogy a tanárainkat is, hogy becsüljük meg és tiszteljük, és hogy adjuk tovább a tudásunkat ingyen és térítésmentesen, hogy ne segítsünk senki beteget a halálhoz, tehát ne adjunk a halálhoz segítséget, ez gyakorlatilag az eutanáziát is kizárja. Hát ugye tudjuk azt, hogy sok vita van ezzel kapcsolatban, de a hippokrateszi eskü klasszikus formában ezt az eutanáziát is kizárja, hogy ne adjunk a betegeinknek mérget. Természetesen a legjobb tudásunk szerint kezeljük a betegeinket, és ezt a tudást próbáljuk magunkban gyarapítani, és úgy alkalmazni, ahogy azt a saját magunk számára is elképzelhetőnek tartanánk. Tehát ezek azok az üzenetek, amelyeket ugye amikor a diák elvégzi az orvosi egyetemet, felesküszik rá, akkor a nagy izgalomban igazából a szövegre nem is biztos, hogy odafigyel. De ahogy telnek az évek, ahogy Vas doktor is mondta, aztán ezek a lecsapódások az ember életében realitásokká válnak, és valóban az ember meg tudja élni a valós üzenetét ennek az eskünek, és nem egy formalitássá degradálja, hanem egy valóban egy etikai színvonalat jelent számára és az ő praxisa számára.
Amennyiben lehetséges, a következőkben rövidebb válaszokra számítunk. Meglátásuk szerint hogyan és miben segíthet ebben a Marospásárhelyi Rádió megújult műsora a medicina? Államtitkár úr?
A másik kérdéshez is kapcsolódik. Akkor, amikor bemegy egy háziasszony, egy családanya az üzletbe, akkor tudja, hogy milyen szappan kell a gyereknek, milyen szappan kell a fizikai munkát végző izzadó férjének, hogy a különböző szagokat úgymond ne érezzen az ember magán, amikor még fél napja telt el a munkába. Tehát ismeri a családjának az igényeit. Amikor az orvoshoz megy be az ember, a beteg, akkor igazából az nagyon nagy mértékű aszimmetria, informacionális aszimmetria miatt nem tudja, hogy az ő számára, a hozzátartozója számára, aki bekerült a kórházba, mi a jó ellátás, gyógyszer, és hogyan fog meggyógyulni, milyen gyógyszert kell, milyen ellátást kell megvenni. Magyarul odaadja magát az orvosnak, és az orvosra van bízva, az ő hippokrateszi eskére van bízva, az ő lelkiismeretére, hogy a lehető legjobb szakmai tudásra szerinti ellátással gyógyítsa meg a beteget. A rádió és minden eszköz, ami rendelkezésünkre áll nekünk orvosoknak, önöknek, kommunikációs embereknek, azzal segíti a beteget és az egészségügyi rendszert, hogy elmondja az összes olyan nehézséget, amivel küzdünk, elmondja a betegek nehézségeit, amit küzdünk az orvosoknak, és mindezt átalakítja, érthetővé teszi a beteg számára, amikor az orvos terminus technicusba igazából szakemberként beszél, és szegény beteg végighallgatja, de nem biztos, hogy megérti, hogyha nincs a megfelelő szintű tudása az egészségügyi ellátórendszerről, az egészségügyi terminológiáról, technológiáról, és fordítva a beteg kérését nem reklamációként, hanem folyamatos információ fenntartással, tájékoztatással az orvosok fele visszajelzésként küldi, hogy kedves kollégák, nem haragszunk, de változtassatok ezen, változtassatok Amazon, azért, hogy a betegeknek jobb legyen, mert nem értik például azt, hogy miért nem lehet a kórházakba a hozzátartozók egészségi állapotáról naponta akár 5-10 perces beszámolóba kötelező módon információt kapni, és miért kell mindig folyamatosan ezekért kunyerálni, kórházigazgatónál, államtitkárnál, meg mindenhol máshol. Ez az, amiben önök segíthetnek, az, amiben az ilyen típusú beszélgetések rendkívüli előrelépést tehetnek, hogy mindannyian jobban értsük azt a rendszert, ami mindig megújul, mindig változik, és figyelem 40%-át a technológiáknak, az új gyógyszereknek, a román egészségügyi rendszer és általában a kelet-európai egészségügyi rendszerek pénzhiányában nem tudják behozni a betegek számára.
Puskás Attila.
A betegeinket partnereinké kell tegyük, ami azt jelenti, hogy a megfelelő betegségről megfelelő információkat kell nyújtsunk számukra az ők nyelvükön, tehát természetesen a terminus technikusoktól elvonatkoztatva, a szakkifejezésektől elvonatkoztatva érthetővé kell tegyük az alapproblémát, meg kell beszéljük azt, hogy milyen lehetőségek vannak a gyógyításra, és mi az a beteg része, amit ő kell megtegyen, mi az a mi részünk, amit mi kell megtegyünk. Tehát ez a, ugye az orvos és beteg viszony egy picit a felsőbbrendű, alsóbbrendű viszonyulásról inkább a partner fele, partneri viszony fele kell eltolódjon, és ilyenkor ugye a döntésekben a közös döntéshozás az alázattal elvégzett orvosi informálás és döntés, és a beteg részéről a megértés és az elfogadása az orvosi ajánlásoknak. Ez a kettő, és ennek a kettőnek az helyes, egészséges viszonya lenne igazából az ideális orvos-beteg kapcsolat, és ebben egy ilyen rádióműsor természetesen segíthet, mert megfelelő információ áramlást biztosít.
Uraim, zárjuk azzal a beszélgetést, hogy mit kívánnak a megújult medicinának. Most Levente?
Minél tovább tartson, ne csak egy órát, hanem akár egy és felett kettőt sikerüljön a rádió vezetőségével megegyezni, hogy erről, ezekről a témákról beszélgessünk, és hogy hallják a kedves hallgatók, és mit kívánhatnék többet, legyen körülbelül 200-300 ezer hallgatója minden este ennek az adásnak.
Puskás Attila?
Hasonlóan ugyanezeket kívánom, kitartást, egészséget, és hát példaadó életeket kívánunk, tehát azzal mi olyanok vagyunk mindannyian, mint a Petri csészében az a baktérium, hogy gyakorlatilag ami körülöttünk van, azt mi szabjuk meg, tehát mi tudunk hatni a környezetünkre azáltal, hogy mi hogyan élünk, tehát azt kívánom, hogy mindenki úgy éljen, hogy amit sugároz, az hiteles legyen.
Szép lassan kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai, vagyis a megújult medicina vendégei voltak. Biztosak vagyunk abban, hogy a jövőben lesz még lehetőségünk beszélgetni ezen műsor keretei között is.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai medicinába, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Vas Levente urológus főorvosnak, az Egészségügyi Minisztérium államtitkárának, valamint dr. Puskás Attila érgyógyász főorvosnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót.
Most búcsúzunk, a medicina műsorvezetőit, Nagybodó Tibort
és Nagybodó Szilárdot hallották.
Kérjük, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát kívánunk, viszont hallásra!